kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
A tudatos családtervezés manapság nem csak azt jelenti, hogy a párok vagy az egyének eldönthetik, hogy hány gyereket szeretnének, és hogy az vagy azok a gyerekek mikor szülessenek meg. A tudatos tervezés azt is jelenti, hogy legyen-e egyáltalán gyermek. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Megváltozott a gyerekek szerepe korunk társadalmában, legalábbis a világ fejlettebbnek mondott országaiban, ahol gazdasági előnyt nem jelentenek, érzelmi kérdést annál inkább, hiszen az az alapvető álláspont, hogy a gyereknek minél jobb legyen. Ezzel párhuzamosan a születésszám folyamatos csökkenése viszont komoly gondokat vet fel. Milyen okok húzódnak ennek hátterében? Milyen hatással van a mai felnőttek életére a gyermekvállalás? Erről beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelem tanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani.
Az utóbbi évek egyik visszatérő híre, hogy egyre kevesebb gyermek születik Magyarországon. Még 1990-ben 125 ezer gyermek jött a világra nálunk, 2022-ben már csak 88 ezer, és 2024 első fél évében pontosan 37.898, tehát már a 40 ezeret sem érte 22 feléhez képest. Tehát úgy tudni, hogy ezt a fogyást nem lehet megállítani. A születések száma az ország minden régiójában csökken, de a legnagyobb mértékű az országos átlagot is meghaladja a csökkenés Budapesten és a Nyugat-Dunántúlon. És ez a jelenség már magában hordozza azt is, hogy a születésszámok csökkenése az a fejlett országok, az úgymond nyugati országoknak a jellemzője leginkább. Most nézzük meg először ennek az előnyeit és a hátrányait, mert a hátrányai szép számmal vannak, de picike előnye is van annak, hogyha egyre kevesebben vagyunk. Hányszor halljuk az utóbbi években? Sokan vagyunk a Földön.
Az biztos, hogy a Föld népessége összességében soha nem látott rekordméretten van. Soha ennyi ember nem ért a Földön, és azért is izgalmas kérdés ez, mert emlékszem még arra a tanulmányra az 1980-as évek elejéről, bármilyen hihetetlen, itt van a fejemben, ahol tudósok állították, hogy a Föld 4,5 milliárd embert képes életben tartani, és hogyha átlépi a kritikus 5 milliárdos küszöböt, akkor itt éhhalál, gazdasági összeomlás, apokalipszis következik. Hát ehhez képest most ennek pontosan a duplája él ezen a Földön, és nem omlott össze a civilizáció, nincs olyan mértékű gazdasági válság, nem következett be olyan mértékű elszegényedés, legalábbis a nyugati típusú kultúrákban.
Ja, azt kérdezted meg, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai. Valóban két párhuzamos folyamatot látunk, hogy nyugaton csökken a gyermekvállalási hajlandóság, általában életkorban is kitolódik, hogy hány évesek a szülők, amikor vállalnak gyereket, és kevesebbet is vállalnak, mint korábban, miközben a harmadik világ bizonyos részein növekszik a népesség, különösen Fekete Afrikában, szubszaharai térségben van nagyon nagy népességrobbanás, de mindenhol az látszik, hogy csökken ennek az üteme is. Ezért a prognózisok, amikor én tanultam demográfiát 15 éve, akkor még arról szóltak, hogy 12 milliárdnál tetőzik majd a Föld népessége, ma már inkább 10 milliárdról.
Várjál, vannak
szólnak
számai mehez is. Azt mondják, mégpedig a Lancet orvosi folyóirat nemrégi tanulmányában, hogy a Föld népességének növekedése hamarosan megáll. A létszám 2022. novemberében érte el a 8 milliárdot, és azóta nagyjából 140 millióval nő évente, de a következő évtizedekben eljöhet az a pont, amikortól csökkenni fog, állítják ők. A csúcsot ugye a 2060-as évek elejére teszik 9,8 milliárdra, tehát akkor leszünk a legtöbben, és 2100-ra már 8,8 milliárddal számolnak a kutatók. De persze ezeket a számokat jelentősen befolyásolhatják a háborúk, a járványok, és hát nem utolsósorban a politika.
Meg az ökológiai válság is. Annak mindenféle hatásaival, nem beszélve az alapanyag és az energiaválságról. Szóval Ugye ezek a becslések, ugye amit mondtál, Bence, hogy arról volt szó még a 80-as években, hogy 4-4,5 milliárdnál többet nem tud etetni ez a bolygó. Ugye ez akkor igaz, ezek mai számítások, hogyha ugye kivesszük a nitrogénműtrágyát, mert ha azt nem használnánk, akkor tényleg nem tudnánk 4 milliárdnál többet etetni, és valószínűleg egy teljesen más típusú étrenddel, mint ahogy ma, tehát sokkal kevesebb hús, sokkal több zöldség, mert hogy a húshoz rengeteg legelőtt, illetve takarmányterületet kell fönntartani, ahol akkor nem nekünk termeljük az élelmet, hanem az állatainknak, amit aztán mi megeszünk. Ugye a nitrogén műtrágya több dolog miatt is problémás, egyrészt azért, mert nagyon növeli az üvegház hatású gázok koncentrációját a légkörben, az egyik legnagyobb szennyező az ipari mezőgazdaság, de ha azt kikapcsoljuk, akkor az emberiség fele ilyen hal. Tehát erről csak egy lassú, ha csak nem akarunk humanitárius katasztrófát, akkor csak egy lassú csökkenéshez tudunk ráállni. De az előnyökre átálljunk a kérdésre. Ugye az előnye mindenképpen a kevesebb gyereknek, ugye, hogy ezek a nagyon túlnépesült területek, különösen nyugati világban, ezeknek a túlnépesedettsége az elvileg csökkenhetne. Ez a gyakorlatban azért nem történik meg, mert ez a túlnépesedettség ez az urbanizált, a városias közegben igaz, és azt látjuk, hogy miközben a városainknak a népessége az inkább, hogy nő, annak ellenére, hogy egyébként a születésszám pedig csökken. Ugye ennek a magyarázata az, hogy elvándorolnak vidékről az emberek, illetve más országokból, akár a világ más részeiről vándorolnak ide. Ugye ez a migráció, ez egy nagyon fontos közpolitikai kérdésé is vált. Szóval túl sok valódi előnyt emellé nem tudunk oda tenni, ami biztos, hogy előny lenne, de az ilyen ökológiai szempontból nézve lenne előny, hogyha kevesebb a gyerek, akkor ugye kevesebbet tudunk szennyezni is. Minél kevesebb az ember, annál kevesebbet szennyezünk. Ez egy viszonylag egyszerű összefüggés. Nem pontos, mert nagyon más életszínvonalon élnek a Föld különböző részein. Tehát ha mondjuk a fejlett nyugaton csökkent radikálisan az embereknek a száma, az sokkal nagyobb hatású, mint ha mondjuk Fekete-Afrikában, akik alig járulnak hozzá a környezetpusztításhoz. A hátrányok azok sokkal látványosabbak. Ugye egyrészt, ha csökken a gyerekszám, akkor praktikusan, amikor a ma mondjuk szülőkorú emberek nyugdíjasok lesznek, akkor aktív emberek sokkal kevesebben lesznek, kevesebb lesz a GDP, tehát nehezebb lesz előteremteni például a nyugdíjra valót. Már most is látszik, hogy a nyugdíjrendszer egy nagyon belátható időn belül valamilyen nagyon komoly változtatásra szorul, mert egyszerűen nem fogja tudni finanszírozni a magyar állam biztos, de a legtöbb nyugat-európai állam sem.
A világgazdaságot is átrendezheti, és teljesen új nemzetközi hatalmi egyensúlyt is hozhat létre egy ilyen változás, egy ilyen horderejű változás. Olvasom, hogy a társadalmak újjászervezését is fölvetheti, vagy lesz egy pont, amikor elkezdődik a harc a menekültekért a gazdaságok fenntarthatósága érdekében.
Most nagyon fölülről közelítünk ezt, de akkor maradjunk ennél a perspektívánál, a makro szintnél. Hogyha megnézzük a jövő forgatókönyveket, hogy milyenek vannak, a legpozitívabb technooptimistától kezdve, meg a űrgyarmatosításos forgatókönyvektől, egészen a legpesszimistább összeomlás és vége a technológia civilizációnak típusú forgatókönyvekig, azt látjuk, hogy a belátható néhány évtized, vagy akár ilyen 1-200 éves időtávban egyszerűen nincs szükség rengeteg emberre. Arra akkor lenne szükség, hogyha ténylegesen képessé válnánk technológiailag ezt a világegyetemet, vagy ezt az univerzumot, ahol mi vagyunk, vagy akár a tágabb más naprendszereket is benépesíteni, akkor ahhoz, tehát a kolonizációhoz kellhetne sok ember, de innen annyira messze vagyunk technológiailag még, évszázadokban, vagy akár évezredben mérhető ez a távolság, de minimum évszázadokban biztos, feltételezve, hogy nem omlik össze a technológiai civilizáció, hogy egyszerűen nincs szükség ilyen sok emberre, és hogyha megnézzük azokat a jóslatokat, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia az hány munkahelyet szüntet meg, és hányat fog teremteni, az is inkább afelé mutat, hogy lesz néhány nagyon magasan képzett új munka, ami ma még nem létezik, vagy ma még sokkal kevesebb emberigénye van. Viszont nagyon sok alacsonyabban képzett munkakör az meg fog szűnni, az kiváltódik az EMI által. Tehát a munkaerőpiacnak nincsen szüksége ennyire sok emberre. Ugye ez a verseny a menekültekért, amit említettél, Ági, ez abban az értelemben igaz csak, hogy azokra a pozíciókra, amik vagy annyira rosszul fizetettek, hogy nem érdemes kiváltani egy géppel, mert olcsóbb az emberi munkát megfizetni, tehát azokra lehet versengeni, a takarítói állások, hasonlók, de nem fog annyi ember kelleni oda, mint amennyi menekült lesz. Ez nagyon valószínű. Tehát az, hogy itt csökken a népesség, az a gazdaságnak, a szociális ellátórendszernek fog problémákat okozni, és közben meg nő az életkor. Tehát, hogy az egészségügynek meg egyre hosszabban kellene mennünket, életben tartani, és az meg nagyon növeli a finanszírozási igényeket, tehát ez gazdasági oldalon.
Sok lesz a nyugdíjas.
Így van. És közben pedig a harmadik világban meg még mindig tart ugye a népességrobbanás bár csökkenő ütemmel, de minden előre jelzés szerint azok a részek lesznek legelőször és legjobban érintve az ökológiai válság által, tehát onnan fognak elmenni az emberek.
És az egyébként nem csökkentheti a születésszámot? A klímahelyzet, klímaválság?
Hát csökkentheti, de nagyon brutális módon, tehát polgárháborúk, éhínségek, járványok formájában, vagy azokkal kísérve.
Akkor már ide sem merem hozni ezt a számot, hogy a 13. században a pest is miatt 50 millió ember halt meg Európában. Ez az európai népesség egy harmada volt akkor, és tulajdonképpen azóta folyamatosan többen vagyunk. Csak érdekességként, ahhoz, hogy a populáció növekedjen, egy nőnek átlagban 2,1 gyermeke kell, hogy legyen. Az 50-es években ez a ráta 4,84 volt, 2021-ben a világ átlag már 2,23 volt, a becslések szerint 2050-re 1,83-ra csökken, míg 2100-ra 1,59-re fog csökkenni. Ez azt jelenti, hogy 204 országból 155 országban lesz alacsonyabb a születési ráta annál, mint ami kell ahhoz, hogy növekedjen a népesség. 2100-ban állítólag már 198 ilyen ország lesz. Jelenleg 13 olyan ország van, ahol egy nőre kevesebb, mint egy szülés jut. Érdekes módon köztük van Bhután és Dél-Korea.
Igen, ezek a statisztikák, ezek a számok mindig nagyon érdekesek, csak ahhoz, hogy megfelelően tudjuk értelmezni, hogy egyáltalán mit jelentenek és miért változnak ennyire, azon túl, hogy a gyermekek születésének a számát vizsgáljuk, a gyermek halandóságot is idehoznám. Emlegetted a 13. századon pestis járványt, amikor ugye tényleg 52 millió ember halt meg, ami az akkori európai össznépességnek az egyharmada volt, ahogy idézed. Ez azt is jelenti, hogy a nagyon nagy számú gyermekek vállalásának az egyik oka az volt, hogy a gyermekek többsége, több mint a fele elhalálozott fiatal korában, anélkül, hogy ő maga is gyermeket tudott volna vállalni, illetve a gyermek halandóság mellett maga a szociokulturális igény is, azért Európán belül is az volt, hogy minden családban egy örökös legyen. Ezt tudom, hogy bármennyire kegyetlenül hangzik, de az elsőszülött joga, tehát az, aki örököl vagyont, rangot, titulust, funkciót, szerepet, az örökösödés és az örökítés emberi kultúrának egy ilyen elemi része. Ha csak arra gondolunk, hogy az uralkodó házakban egy ember örökli az uralkodás jogát, hiába van ott még egy második, egy harmadik, herceg, hercegnő soha nem kapja meg a trónt, vagy az uralkodásnak olyan, csak egy ember. Ez ugyanígy igaz a polgári társadalmakra is, akik polgárként ezeket a nemesi szokásokat másolták, és már a 19. században kialakul az a polgári szokásrend, ahol leszűkül a gyermekek száma, pontosan azért, mert ha megvan az örökös, általában az elsőszülött fiú, legalábbis az európai kultúrákban, akkor nincs szükség a többi gyerekre, hiszen javultak az életkörülmények, javult az orvosi ellátás, nagyobb volt a túlélési esély, tehát itt a 20. században ezzel az orvosi ellátással gyakorlatilag szinte garantálva van az, hogy egy-két gyerekből is valamelyik életben marad, aki örökölheti a családi vagyont, a családi, bár is legyen az az örökség szellemi, gazdasági, vagy rang, vagy bármiféle dolog, és nincs szükség ugye 10-14 gyermekre, ahogyan ez mondjuk a 18. század végén meg általánosnak volt mondható, hogy 10 gyerekből 2 érte meg a felnőtt kort, és akközül is jó esélye, egy az, aki az örökös. Ez is indokolja a népesség csökkenést, és nagyon erős, amit mondani fogok, ezekben a nagyon nagy családokban nagyon-nagyon sok gyerek volt, az egy nagyon naív, és szinte egy 20. századi fikciós elképzelés, hogy ott minden gyerek egyenrangúnak volt kezelve, vagy minden gyereknek ugyanaz volt a státusza, vagy ugyanannyira szerették a szülők őket, ez nem igaz, legalábbis ebben az értelemben az ember egy állat és egy human etológiai kényszer hajtja, hogy a gyerekei közül egyet, maximum kettőt kitüntetett figyelemmel kiválasszon, azokat szeresse, törődje, gondozza, a többiek meg kicsit ilyen kakukfiókaként, hát még a futottak még kategóriába sorolódnak, és minél többen vannak, annál kevesebb figyelem jut rá. Most ezt tudatos családtervezéssel meg lehet változtatni, fel lehet lelkileg arra készülni, hogy sok gyereket is képes egy ember szeretni, gondozni. Én magam is 3 gyereket nevelek, és 3 felnőttkorú gyermekünk van, nem teszek közöttük különbséget, de azt nagyon jól látni, egyébként nagy családilag, hogy mégis például egy elsőszülött unoka milyen privilégiumot élvez, vagy milyen kitüntetett figyelmet, mondjuk egyel feljebb levő generáció részéről, ahhoz képest, hogy mondjuk valaki a 14. unokaként születik meg egy nagy családba, vagy a 20.
Föltűnhet, hogy adatokról, statisztikákról beszélgetünk, GDP-ről, gazdasági hatásokról, politikai, szociális hatásokról, és ebből úgy le lehet szűrni azt, hogy a hatalom az állam szempontjából a gyerek az micsoda erőforrás. Nem egy ember, hanem egy eszköz, amiből lehet katona, lehet hivatalnok, lehet adott esetben sztár, de lehet, hogy éppen egy rászorul, és akkor inkább teher a közösség nyakán. Ez nagyon-nagyon sokszor megjelenik ez a szempont. A másik, amit itt szeretnék behozni, hogy a magyar közbeszédben tipikus, de viszonylag Nyugat-Európában, a nyugati világban is gyakori, hogy az, hogy itt csökken a születésszám, hogy ezt egy ilyen válságként szokták keretezni. Tehát ez a percepció, hogy itt válság van, hogy mekkora baj. Na most, amikor a mai Magyarország területére megérkeztek a honfoglaló magyarok, akkor ők nagyjából 1,5 millióan voltak. Ugye nincsenek pontos statisztikáink, különféle adatokból tudnak következtetni erre a történészek és a régészek. Ehhez képest most a világban, tehát nem itt a határaink között, hanem a világban összesen van olyan 13-15 millió magyar. És akkor, ha válságról beszélünk, hogy ez itt csökken, és akkor hogy lesz majd a 9 millióból az évszázad végére, ha minden így marad, nem tudom, 7,5 vagy 6,5, tehát az miért válság? Tudja, attól nem fog eltűnni a magyar nemzet, vagy a német nemzet, vagy a francia, vagy akármelyik, amelyik csökken. A válság, demográfiai válság valóban van, de a válság az egy túlnépesedési válság. Erről viszont nagyon keveset szoktunk a mainstream, a főáram médiában beszélni, hogyha föl is vetődik ez a szempont, akkor ez inkább ilyen exotikumként, meg picit ilyen távolságtartásra, hogy jó, hát mondanak ilyet is, de hát igazából még a föld nem tudom mennyire is tudna etetni. Hát persze, hogyha annak a nyersanyag fedezete megvan, ugye mesterséges ipari, mezőgazdasági oldalról.
Nagyon ráerősítenék erre, amit Máté mond. Amikor a török hódoltságnak vége lett, és Budát visszafoglalták, akkor volt egy népszámlálás, ha jól emlékszem, kevesebb, mint 100 magyar család élt egyáltalán, aki magyarnak vallotta magát a budai várt környezetében. Nem véletlen volt a betelepítés utána, és ugye hát gyakorlatilag újra kellett a népességet teremteni, mert hogy nem volt, legalábbis a török által adminisztrált területen magyar család, és hogy hova tud nőni ez a népesség. Tehát itt mondod, hogy 1,5 millió ember érkezett maximum a honfoglalás korában erre a területre, hogy hol van az az ideális lélekszám, ami egy ekkora területen él. Ugye erre nagyon érdekes példákat tud mutatni Norvégia vagy Svédország, ahol sokkal gyérebben lakott a terület, nyilván geográfiai adottságai miatt is. Attól, hogy valami gyérebben lakott, vagy kisebb a népességnek a lélekszáma, nem jelenti azt, hogy kulturálisan gyengébb, nem jelenti azt, hogy gazdaságilag gyengébb, nem jelent semmilyen szempontból hátrányt. Ez egy pusztán mennyiségi szemlélet, ami azt mondja, minél többen vagyunk, annál jobb. Ez az a gazdasági gondolkodás, amit a Máté mond, hogy emberi erőforrásokra fordítja le a politika a lélekszámot, és azt mondja, hogy hát darab-darab, amiből bármi lehet, hát ezt tudjuk, hogy nem igaz. És ilyen szempontból én meg kell, hogy valljam, hogy azokkal a kultúrákkal ismerkedtem meg szívesebben és jobban, ahol ez a fajta populáció valamilyen értelemben kasztosítva volt. Merem úgy mondani, hogy szellemi értelemben, és ne értse itt senki félre, mert ez mindig egy kényes kérdés, hogy mi alapján teszünk különbséget, ugye egy adott civilizáció, egy adott kultúra tagjai között, de mindig is volt egy olyan népréteg, akit, bocsánat, de a politikai elit egyszerű jószágnak, termelőeszköznek tekintett, és nagyon kell erre vigyázni, hogy csak azért gyermekeket vállalni, vagy csak azért növelni egy populációt, hogy ez a fajta gazdasági erőforrás rendelkezésre álljon, ez nagyon gonosz, ez nagyon-nagyon-nagyon szellemtelen. Tehát azok a kultúrák, ahol az egyénnek az a kiváltsága megvolt, hogy valóban egy minőségi nevelésben, egy minőségi életben vehetett részt, azok soha nem voltak sokan, azok mindig kis lélekszámú civilizációkkal.
Részben már érintettük különféle korok és kultúrák gyermekvállaláshoz való viszonyát, legalábbis áttételesen, de az biztos, hogy korunk társadalmában a gyerekekhez való viszony soha nem látott módon és mértékben változott meg a korábbiakhoz képest. Persze vannak helyek a világon, ahol most is munkaerőt, erőforrás jelent egy gyerek, de a fejlettnek mondott országokban ez már régen nem így van. Gazdasági előnyt nem jelent a gyerek, érzelmi előnyt annál inkább. Ma már igazából az a kérdés a tervezhetőség miatt, hogy hány gyerek szülessen, mikor szülessen gyerek, sőt egyáltalán szülessen egy gyerek, mert ugye a fő szempont az, hogy a gyereknek minél jobb legyen. Most ne a gyerek szempontját nézzük, most vizsgáljuk a beszélgetés további részében a felnőttek szempontjait, hogy a gyerekvállalás milyen hatással van a felnőttek életére. Érzelmi, gazdasági, szociokulturális és minden egyéb vonatkozásban, mert hogyha a csökkenő gyermekvállalási szándék mögé akarunk nézni, akkor azt hiszem helyesebb így föltenni a kérdést.
Mint gyakorló szülő, hagy válaszoljak erre, és úgyis, mint aki három gyermeket vállalt, ugye a rendszerváltást követően nem sokkal, egy átmeneti gazdaságban, mondhatjuk egy teljesen bizonytalan politikai helyzetben.
De nagyon optimista korszakban.
De három gyermekünk már felnőtt korú, és a saját tapasztalataim alapján is, de tényleg szociokulturális szempontból is azt tudom mondani, hogy a gyermekvállás az mindig egy közügy volt, és egy nagycsaládi vállalkozás. Pontosan az csökkenti talán a gyermekvállalási hajlandóságot, hogy a nagycsalád, mint intézmény, az eltűnőben és szétesőben van. Tehát a nagyszülők, dédszülők és a gyermekek nagyon gyakran földrajzilag is nagy távolságba kerülnek egymástól, elköltöznek a gyerekek akár más városokba, más országokba, más kontinensekre, ami nagyon megnehezíti a szülői támogatást, pláne a nagyszülői támogatást, tehát a család nem együtt mozog, ráadásul a vagyon is elaprózódik, tehát nem egy helyen élnek, nem egy háztartásban, több háztartásban, és ez mind-mind-mind nehezíti azt, hogy azok a gyermekek megfelelő technikai és gazdasági segítségbe háttérrel nőjenek fel. Például az én esetemben ez az egész nagycsaládi háttér adott volt. A szüleim, nagyszüleim nagyon aktívan részt vettek a mi gyermekeinknek a nevelésében, technikai oldalról is. Akár elmentek értük az iskolába, óvodába, segítettek a főzésben, mosásban, tehát konkrét technikai segítséget tudtak nyújtani. Ez egy hatalmas előny. Tehát az biztos, hogy ebben az atomizálódó társadalomban, ahol a fiatalok nagyon egyedül vannak, és nagyon magukra maradnak, és nincs meg akár technikai vagy gazdaságilag ez a nagycsaládi segítség, ez nagyon nehezíti. Nagy kérdés, hogy ez miért alakul így?
Nagyon-nagyon sok nemzedéki, kulturális, érdelmi változás az, amin keresztül ment a társadalmunk az elmúlt évtizedekben. Ezeket érdemes akár szálanként is megnézni, de azért megint hagyj jöjjek a statisztikával. 1960 és 65 között született nők kevesebb, mint 10%-a nem vállalt gyereket Magyarországon. A mai 30-asok gyermektelensége 20% körülire tehető várhatóan. Tehát ez igen magasnak számít, több mint a duplája 60 évvel ezelőtthöz képest, és hát ennek számos oka van. Említetted az előbb a sok gyerekes családokat, az is egy jelentős változás 1990-hez képest, hogy a két gyerekes családok száma jelentősen csökkent, nagyon magas lett az egygyerekeseké, és a több gyerekesé, a sok gyerekeseké stagnál. Körülbelül ugyanannyian vállalnak sok gyereket, mint régebben.
Mi számít soknak, ugye?
Hát három és a föl.
Három és a föl.
A két gyerekes az, ami látványosan csökkent.
Így van, hogyha kezdenem a statisztikáktól, de aztán én is behoznám a személyes szempontokat is, az én személyes szempontjaimat is. Az egyik, hogy a sok gyerekes miért nem csökken? Hát azért, mert a sok gyerekes az általában a szegényebb néprétegekből származó, hagyományosabb értékrendet valló közösség, ahol a gyerek továbbra is egyébként olyan értelemben egy erőforrás, hogy majd ő fog engem eltartani, amikor idős leszek. Ennek megvan a evolúciós magyarázata, most abban nem nagyon mennék bele részletesen, de hogy ez egy érthető stratégia. És azok, akik gazdaságilag, szocioökonomiailag, kulturálisan egy közép vagy inkább az elithez tartozó pozíciót képviselnek, ott volt jellemzőbb ez a két gyerekesség, ebből lett az egy gyerekesség. Ugye van néhány kivétel, mint Bence, a te családod is, ahol megmaradt, hogy akkor három gyerek. Ennek nagyon sokszor kulturális vagy akár vallási okai is vannak, hogy miért vállalnak több gyereket.
Erről is vannak adataim, hogy a képzettség szempontjából valóban a szakképzettek és az érettségizettek között a legtöbb az egygyerekes, és a diplomások között a legtöbb a nagycsaládos, ha már nem a legszegényebb rétegeket vesszük. Tehát ott tudatosan vállalnak többnyire három gyereket.
Igen. Tehát, hogy mennyire tudatos ez a családtervezés, az is nagyon változik attól, hogy ki melyik szocioökonomiai státuszban van, ki hogyan szocializálódott. Tehát, hogy ebben óriási különbségek vannak, és ugyanakkor egy-egy csoporton belül pedig azonosíthatunk trendeket. Tehát, hogy van ez is. Volt a legelső kérdésed, Ági, hogy milyen előnnyel és milyen hátránnyal jár. Hogy kevesebb gyereket vállalnak a felsőbb osztályokból tartozó családok, azzal az előnnyel a gyerekek szempontjából az az előnyel mindenképpen jár, hogy több figyelmet kapnak, amiről Bence, te beszéltél. Tehát koncentrálódik a figyelem. És ugye vannak olyanok, akik nem vállalnak gyereket, mi is ilyenek vagyunk a feleségemmel, ő döntött úgy, hogy nem szeretne, tudatos gyermektelen, én meg ezzel együtt is szerettem volna őt a feleségemnek, úgyhogy így praktikusan én is ebbe a pozícióba kerültem, vagy kényszerültem, én egyébként szerettem volna vállalni egy gyereket, és ez egy nagyon érdekes helyzet.
Akarsz róla beszélni, Máté?
Szerintem érdemes lenne erről beszélni.
Persze.
Mert szerintem ez egy viszonylag alul tárgyalt, és amikor beszélnek róla, akkor is két nagyon sajátságos perspektívából tárgyalt kérdéskör, hogy van ebben a pár adott esetben benne, mert ez nagyon sokszor nem közös döntés, de ugye a másik felét is érinti a párnak. Egyáltalán miért jut el valaki erre a döntés, hogy akkor nem vállal a gyereket?
Na, végig mehetünk ezeken.
Menjünk.
Tehát vegyük sorra azokat, hogy milyen indokok merülnek föl, amellett, hogy nem vállal, vagy nem vállalunk gyereket. Nincs rangsor. Először mondom azt, hogy a fiatalok félelmei a megbízható társ hiányában. Tehát, hogy nehezen ismerkednek, nagyon sok a szingli, nem csak nő, hanem férfi is, nincs hol ismerkedni, márpedig sokan ma is úgy gondolják, hogy a gyerekvállaláshoz két ember kell.
Vannak, akiknek biológiai okokból nem lehet vérszerinti gyerekük, és valamilyen oknál fogva nem fogadnak örökbe sem gyermeket. Aztán vannak azok, akik kicsúsznak az időből, tehát akiknek egyébként lehetett volna, szerettek is volna, de amit most mondasz, hogy nem találtak társat. Adott esetben hosszú évekig, évtizedekig benne maradnak egy kapcsolatban, ahol vagy a teljes elköteleződés sem történik meg, általában azért lebegtetve, hogy igen, majd, de még nem tartunk ott, még a karrier, még az anyagiak, még a lakhatási helyzet, és így tovább. És aztán, amikor ez a kapcsolat mondjuk véget ér, akkor már olyan korban van a nő, hogy már nem tud gyereket vállalni, hiába menne bele egy másik kapcsolatba, ahol lehetne, esetleg örökbefogadni tudnak. Ugye ez az első két kör azok, akikre nem azt mondjuk, hogy tudatos gyermektelenek, mert ő számukra ez egy veszteségük, ez gyászként élik meg, hogy ők kiszorultak abból, hogy anyák vagy éppen édesapák lehessenek. Ugye férfiakat se felejtsük itt el, és akkor van a harmadik csoport, ebbe tartozunk tulajdonképpen mi a feleségem révén, akik ők maguk döntöttek úgy, biológiailag valószínűleg lehetne, anyagilag is minden szempontból megengedhetnénk magunknak, de mégis az a döntés születik, úgy dönt az egyik fél, hogy ő nem akar gyereket.
Hát akkor én mondok egy tippet, csak mert ez is az indokok között van, hogy nem akarja továbbvinni a saját szüleinél tapasztalt rossz mintákat. Tehát olyan gyerekkora volt, hogy azt mondja, hogy félek, hogy nem tudok másmiért, nem tudom milyen lenne, nem szeretném.
Hogy még ez az első szemponthoz, amit mondtál, ahhoz egy kicsit kapcsolódjon. Én sajnos meg vagyok azzal átkozva, hogy több ezer év történelmét valahogy a szemem előtt látom, és ez egy nagyon naív és teljesen modernkori téveszme, hogy valaki egy életen át a párjával fogja leélni az életét, akár úgy, hogy a gyermekeit is azzal a párjával fogja fölnevelni. Hát van ilyen, de ez rendkívül szerencsés. Én például pont ilyen vagyok, egy nagyon-nagyon nagy szerencse, de ennek az is az oka, hogy rengeteg ember veszítette el egészen a 19. század végig az élettársát idő előtt, mielőtt a gyermekei felnőtt korúak lettek volna, betegségek miatt, nem ritkán valamelyik szülésbe a feleség meghalt, tehát az, hogy a gyermeket nem feltétlenül a biológiai szülei nevelik fel, tehát nem a biológiai apja vagy a biológiai anya, a történelmünk során szinte evidenciának volt tekinthető. Tehát innentől kezdve ez nem volt egy választási kritérium, hogy megtalálom-e azt az embert, akivel majd életem végéig a gyerekeimet fogom nevelgetni, ez nonsens, ez egy elképzelhetetlen elvárás lett volna, egy kívánság lehetett, de nagy többsége nem ez volt a jellemző. Tehát a gyermek önmagában érték volt, akkor is, hogyha azt a nevelőszülő nevelte föl, vagy a második anya, a második apa, a harmadik, negyedik, nem ritka az, főleg férfiak esetében két-három feleség is elkísérte őket, és az az anya ugyanúgy szerette azokat a gyerekeket, akiket az előző feleségtől örökölt meg.
Vagy nevelte, nem
vagy
szerette,
nevelte. Nem szerette, de nevelte, de nem ritka az, hogy valaki, ha már ugye beszéltünk az örökösödésről, hogy szellemi örökösének egy más biológiai szülőtől származó gyermeket választott, mégis a saját almából. Tehát ez a fajta patchwork család, ez nem csak egy 20. századi jelenség. Ez azt kell mondjam, hogy az emberi történelmet végig kíséri.
Igen? Akkor ez egy mesterségesen táplált illúzió?
Igen, ez egy mesterséges félelem. Ez egy abszolút 20. század végi jelenség, ami ebből a romantikus eszménykéből születik, ahol a szerelmet, hát erről már millió egy műsorban beszéltünk, valami olyan idealizált formába festik le, Walt Disney mesekönyvként, ahol egymásra talál a fehér lovon érkező herceg a királylánnyal, és akkor boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Nem az élet írja ezt, ez egy mese. Van ilyen, tehát létezik a valóságban, de nem ez az általános. Akár Magyarországon minden második házasság biztos, hogy válással végződik. Ezekből a házasságból születő gyermekek nem igaz, hogy szükségszerűen traumatizálódnak, nem biztos, hogy az új apukájuk, az új anyukájuk, aki a második, harmadik házasságban oda kerül, kevésbé szeretné őket, vagy tényleg mostohán bánna velük. Tehát ez egy alaptalan félelem. Tehát aki ettől teszi függévé a gyermekvállalást, hogy nem vagyok biztos benne, hogy életem végéig megtalálom az ideális párt.
De lehet, hogy nem is így gondolkodik, hanem pillanatnyilag sem érzi megbízhatónak, elég biztonságosnak azt a kapcsolatot. Lehet, hogy nem is 30-40 évben gondolkodik, aki így érzi.
Így van. Tehát mindig az itt és mostban jelenik ez meg, hogy most vele még nem. De közben meg nem akarom elhagyni, mert szeretem, mert ragaszkodom hozzá, kötődöm hozzá, mert látom benne a potenciált, majd ha fejlődünk, és akkor ezzel a valójában hiú reménnyel önmagát elviszi oda, hogy akkor már nem lehet gyerek. Ez az egész gyerekvállalás, amit mondasz, Bence, hogy a múltba visszatekintve, itt még egy szempontot hoznék akkor ide, de ez csak nagyon röviden, hogy ez egy teljesen modern dolog, hogy egyáltalán gondolkodunk arról, hogy vállaljunk egy gyereket, vagy nem. Ez nagyon sokáig egy természetes dolog volt, egy elvárás is volt a közösség részéről, mindenki legalábbis ismereteink szerint azonosult ezzel, elfogadta, ez nem merült föl kérdésként. Ez ma tud fölmerülni kérdésként, mert már nincs szükség feltétlenül a gyerekekre, mert nagyon sokan vagyunk. Tehát az, hogy kihalna az emberiség, hát attól borzasztóan messze vagyunk, éppen az a baj, hogy túl sokan vagyunk ezen a bolygón.
Meg hát ma már sok az önfenntartó nő például, akinek nem kell attól tartania, hogy megszólják a környezetében, ha nem megy férjhez, vagy ha nem szül gyereket. Ez a félelem is a nagyvárosokban ma már talán csökkenőben.
Nem kell félnie tőle, de meg fogják szólni.
Igen. Mert van ilyen kifejezés, persze, ma még, hogy vén lány valaki?
Nem nagyon használják ezt ma már így, de a megszólás az abszolút megjelenik. Tehát akár a párválasztásról beszélünk, meg az egyedülmaradásról, akár a gyerekvállalásról és nemvállalásról, mind a két téma borzasztóan átmoralizált, és egyébként átpolitizált téma is. Itt Magyarországon mindenképpen. Én azt látom, hogy akik tudatos gyerektelenek, azok nagyon sok mindent mondanak, hogy miért, és mindegyikben van valamennyi igazságtartalom talán, de igazából két döntő szempont van az ő esetükben. Az egyik az, hogy soha nem jelenik meg benne a vágy a gyerekre. Ugye van egy olyan elképzelés, hogy a biológiai óra az minden nőben bekapcsol valahány éves korban, a férfiakban nem feltétlenül, de majd a nő ráveszi, és akkor majd lesz gyerek. De ez nincs így. Nem minden nőben kapcsol be ez a biológiai óra. Általában nem szokták megbánni egyébként az emberek a döntésüket, hogy vállaltak-e, vagy nem vállaltak gyereket, a nagyon magas százalék nem bánja meg a döntését, függetlenül, hogy mit döntött.
A nem megbánás mögött nem egyfajta öniragazolás van, hogy bárhogy is döntöttem, hát ez már úgyis így van, tehát akkor azt mondom ki jónak.
Biztos, hogy benne van. biztos, hogy benne van az önigazolás is. Ezt csak úgy zárójelben mondom, mert vannak, akik dilemmáznak, hogy most melyik lesz a jó döntés, amelyiket hozod, ahhoz fogsz alkalmazkodni, és azt fogod jónak látni, hogyha nincsen vágyod a gyerekre, és úgy válasz gyereket, akkor nehezebb lesz szülővé válni, de aztán meg fogod szeretni, lehet, hogy lesz előtte egy szülés utáni depresszió, vagy rosszabb esetben pszichózis, aztán majd valahogy megkedvelitek egymást, és akkor kötősz hozzá, ragaszkodsz hozzá, de a másik szempont nagyon izgalmas még, tehát amellett, hogy nem jelenik meg a vágy a gyerekre, azt mindenki el szokta mondani, hogy még úgy is, hogy nem vágyik rá, hogyha lenne, akkor neki jót szeretne, és ő azt gondolja, hogy ő nem tudna megfelelően jó szülő lenni, vagy azért, mert negatív szülői mintákat adna át, vagy azért, mert ő maga nem alkalmas szülőnek, mert ő mentálisan nem olyan stabil, esetleg nagyon sérülékeny, nem akarja traumatizálni a gyerekét, vagy azért, mert nem akarja egy olyan világra megszülni, ahol majd összeomlik a civilizáció, és majd egymást tesszük meg, hogyha éppen ebben hisz, de hogy akkor is ennek a gyereknek akar jót, mert hogy el akarja kerülni, hogy valami rossz érje őt. Ez a két szempont, az mindig megjelenik.
Egy kicsit nem, emögött is az van, hogy ugye azt mondom, hogy a gyereknek akarok jót, de valójában nagyon félek attól, amit hallok és látok, a folyamatos állandó kimerültséget, a kialvatlanságot, az állandó tetrekészségi igényt, azt, hogy nincs saját én időm, hogy nem akkor kellek, amikor akarok. Most apróságokat említek, de azért mégis, mint egyfajta kényelmi szempont is megjelenhetne ebben, bár félve mondom, mert ezt nem illik mondani.
Megint sajnos a történelmi emlékezetem és tudatom, ami ide betüremkedik, hogy soha ennyire nem voltak a gyermekes anyák egyedül hagyva, mint a jelenkorunkban. Hát erre nem volt példa, akár még a 19. század végén, 20. század elején se, sem polgári családokban, de még paraszti társadalmakban sem. Paraszti társadalmakban a szülőnők mellett ott voltak a testvérek, sógornők, a nagyszülők, akik ugye, ha falu közösségekről beszélünk, nagyon összetartóak voltak. Nem csak a gyermekvállalásnál tették össze a gyermekváráshoz minden eszközt, és etették, és itatták, és nevelték, de még a polgári társadalmakban is a nevelőnők, a dadusok ott voltak, akik a úri nőket tehermentesítették, és a dadusok nevelték, a nevelőnők a gyermekeket, akár ők szoptatták, tehát nem volt egy nőre terhelve ez az egész, és megint nem kell messze mennem, mert még az én nagyszüleimnek is volt nevelőnője gyerekkorában, és az én nagymamámat nem a dédmamája nevelte, és foglalkozott vele a nap 24 órájába, hanem erre foglalkoztatott emberek voltak. És itt jön az, hogy nem minden nő alkalmas anyának, és azok, akikben ez a fajta anya ösztön és anya szerepvállalás boldogságot és örömforrás jelent, azok szívesen foglalkoztak a gyermekekkel, azok örömmel vették át ezt a terhet más nőktől, akik erre nem voltak alkalmasak. És ez nem volt ciki erre támaszkodni, ez társadalomnak teljesen elfogadott volt, hogy nem te neveled a gyermekedet, hanem egy dadus neveli, hogy nem te szoptatod, hanem más szoptatja helyetted, vagy más viszi óvodába, iskolába, más neveli. Merem állítani, amennyire én a családi krónikákat ismerem, hogy a nagymamámat nem a dédmamám nevelte föl. Később váltak ők tulajdonképpen barátnőkké, amikkel már a nagymamám felnőttkor közelébe járt, és a köztük való aktív kapcsolat, az már inkább egy felnőtt-felnőtt kapcsolat volt, és egészen más szülőgyerek kapcsolatot jelentett, mint amit ma mi igazából elképzelünk. Egy picit felszabadítanánk a jelenkorba a nőket attól, hogy nekik egyedül kell ezt vállalni, akkor ez a fajta szorongás nem lenne, hogy hát én nem vagyok rá alkalmas, vagy nem vagyok elegendő, mert nem egyedül kéne ennek a szerepnek megfelelni.
Nagyon jó, hogy ezeket behoztad, és szerintem nagyon jó az is, amit te behoztál Ági szempontként, hogy a kényelmi szempontok, és akkor erre mondod, Bence, hogy hát ezek nem egészen csak kényelmi szempontok, hanem ez mutatja az izoláltságát a családoknak. Tehát miközben maximalizálódik a figyelem az egy-két gyerekre, közben meg a családok meg sokkal nagyobb izolációban vannak, mint valaha a történelemben. Ugye gondoljunk bele abba, hogyha valakiben nincsen vágy arra, hogy gyereket vállaljon, és akkor úgy kellene neki nem aludni éjszakákon át, hónapokon keresztül, szoptatni, átmenni a szülésnek a nehézségein, és azzal kapcsolatos félelmeken, meg egyáltalán egész várandóságon, amit jobb esetben ő is, meg a gyerek is egészségben végig küzd. Aztán föladni az egész addig életét, mindent a gyerek köré szervezni, úgy, hogy erre nem vágyik. Hogy akkor ez mennyire megterhelő.
És nincs hozzá segítség.
Nincs hozzá elég segítsége, és hogyha mégse akarja, akkor ugye persze beadhatja állami gondozásba, de ott mindjárt két nehézséggel fog találkozni. Egyrészt a környezete, ha addig elítélte, hogy nincs gyereke, ezért még jobban el fogja ítélni, tehát ezért nem fog együttérzést kapni senkitől. És mivel már benne is kialakult valamennyi kötődés a gyerek felé, akkor is, hogyha ez nagyon sérült és töredezett, ez benne meg lelkiismert fordulást fog okozni, és akkor meg azzal kell együtt élnie. Tehát, hogy ez egy olyan utca, amiből, ha egy kicsit valaki nagyobb önismerettel, picit lelkizősebben van, akkor ha ebbe egyszer bele szálltál, akkor ebből nincsen kilépés, akkor ebből nem tudsz kimenekülni. Tehát, ha nem tetszik, amit kaptál, akkor is együtt kell vele élned.
Igen. Sokan pedig azt gondolják szerintem ma is, hogy anyává válni az egy hormonálisan, biológiailag, kulturálisan évszázadok, évezredek óta fölépített, megtámogatott állapot és helyzet, hogy igenis anyává kell válni, egy egészséges nő az anyává szeretne válni, és ugye nagyon sokan mondják azt, hogy a megváltozott közbeszéd, az anyasággal kapcsolatos médiatartalma, a könyvek, a tanácsadások, az őszintesség, hogy merünk erről beszélni, szóval ezek nehezítik a szülővé válást. Divattá vált ugye rémtörténeteket mesélni erről, és kibeszélni mindazt a lelki folyamatot, amin keresztül megyünk, akár így van, akár nem, ahelyett, hogy a biológiánkat követnénk. Most én azok nevében beszélek, akik így gondolkodnak, mert sokan gondolkodnak erről így.
Abszolút, abszolút. Pont erre utaltam, hogy két típusú közbeszéd van itt, van ez a nagyon moralizáló, elítélő, és van az a másik, amelyik meg a női önrendelkezést helyezi piedesztára, az is egy moralizáló megközelítés különben, és ez a kettő van, és ebben meg így elvesznek az emberek. Tehát, hogyha ténylegesen meg szeretnénk érteni, hogy egy adott helyzetben egy valaki miért dönt valahogy, akkor ebből a két szempontból nem lehet megérteni. A statisztikákból az látszik, hogy mindenhol, ahol a női önrendelkezés, a női jogok, polgári jogot nyernek, ott mindenhol erősen csökken a születésszám. Tehát elmondhatjuk, hogy az globálisan igaz, kortól és kultúrától függetlenül, valószínűleg, hogy a nők kevesebb gyereket szeretnének vállalni, mint adott esetben vállalnak a fejlődő országokban. Hogyha ott is polgári jogot nyernek a női jogok, akkor ott is csökken mindenütt a születésszám. Indián belül ez fantasztikusan látszik, hogy a nagyvárosias Indiában gyakorlatilag az van, ami nyugaton, tehát egy-két gyerek, a vidéki Indiában, ahol a hagyományos társadalom él, ott meg most is 9-10 gyerek, csak az már mind megírja felnőtt kort, mert egyrészt tudjuk etetni, még a műtrágya miatt, másrészt meg nem halnak meg az egészségügy miatt, mert az meg elérhető. És mit értünk női jogok alatt? Itt van a szexuális önrendelkezés, ugye lehet védekezni. Ma már nem lesz minden aktusból gyerek, és mivel ma már nem csak egy szűk elit kiváltsága az, hogy tud védekezni, mert ugye volt a ókorban is védekezés, csak nagyon kevesek engedhették ezt meg maguknak, ma ez tömegek számára megengedhető, ettől átalakult a szexualitáshoz való viszony is egyébként, meg a funkciója, más funkciói, tehát a gyermekvállaláson kívüli funkciója megerősödtek a társadalomban. Aztán ott van, hogy a tanuláshoz, a karrierhez, az önálló jövedelemhez való jog, az általában kitolja a gyerekvállalást, és azt nagyon pontosan látják a nők, hogyha viszont vállalnak gyereket, ez azzal jár, hogy a karrierjük íve megtörik, és mivel utána a gyerekért legvalószínűbben őnekik kell majd menni különféle intézményekből, ha beteg a gyerek, neki kell otthon maradni, ez a későbbiekben is egy folyamatos büntetésként jelenik meg az ő karrierük szempontjából. A női-férfi különbségeknek a nagy részét ez magyarázza, nem a patriarchátus, hanem ez.
Nagyon fontos, hogy azért ma is így van, hogy nagyon sokan elveszítik a munkájukat, vagy nem találnak újat, amikor visszamennének dolgozni, vagy kisgyermekes anyukaként szóba sem jöhet az előléptetés, vagy egy komolyabb fizetésemelés. A rugalmas részmunkaidőről nem is beszélve, ami Magyarországon nagyon kis arányban jellemző. Tehát egyrészt a munkaerő piacon másodrangúak lesznek, és nem csak a bánásmód vagy a fogadtatás miatt, hanem valóban, ha valakiben él egyfajta karriervágy, hát akkor arról tulajdonképpen le kell mondani, a legalábbis jó időre, vagy hátrányba kerül a család, a gyerek.
Igen. Tehát ami például Amerikában van, ott nagyon minimális az idő, amit otthon tölthet fizetett módon, az állam által fizetett módon egy édesanyja. Tehát ott ilyen pár hetes gyerekek mellől mennek vissza dolgozni a nők, ha csak a párja nem tudja ezt finanszírozni. Ehhez képest a magyar rendszer az sokkal gálánsabb, de az apa otthon maradhat-e a gyerekkel? Egy válás esetén kinek ítélik a gyereket? Ez is egy fontos szempont, mert amennyiben 50%-a a házasságoknak válással végződik, és a 80%-a a gyerekeknek az anyához kerül, akkor az anyának lesz a terhe, idézőjelbe a gyerek, anyagi értelem nagyobb részt mindenképp, meg fegyelmezés mi egyéb szempontjából, tehát hogy az életének akkor már tényleg egyedül marad, akkor már férj sincs ott. Ennek megvan a férfi oldala is egyébként, hogy ez ott miért problémás, majd remélem erről is fogunk beszélni. De hogy emiatt ez a nők számára egy kockázatos döntés. Anyagilag, karrier szempontjából egy nagyon kockázatos.
Hát igen,
döntés.
De például hoztak ilyen előnyösnek szánt intézkedéseket, hogy ma már igénybe vehetik a férfiak is a gyedet, Éppen talán arra gondolva, hogy majd a férfi marad otthon, de ez nem így van. Olvastam, hogy valóban a férfiak 40%-a vesz igénybe gyerdet a gyerek után, de nem ő marad otthon, hanem azért, mert magasabb fizetés miatt magasabb gyedet fognak kapni. De ez nem jelenti azt, hogy nem az asszony marad otthon a gyerekkel.
Én ennek van egy kulturális vetülete is természetesen, amit ugye behoztál. A moralizáló szempont, hogy hát mindenkinek nőként az az élet feladata és célja az egyik, hogy anyává váljon, és hát erre mindenkinek biológiailag képesnek kéne lennie. Igen, találkoztam nem egy, nem két ilyen nővel, aki amúgy bizonytalan volt a gyerekvállalásban, végül a párja vagy a férje győzte meg arról, hogy legyen gyerekük, vagy teherbe esett, és valami oknál fogva nem vetették el a gyereket, megtartották. Nem volt könnyű anyává válni, az picit hosszabb időt vett igényben nála, mint aki egyébként vágyott a gyerekre úgy általában, de aztán ez megtörtént. A várandósággal volt azért egy felkészülés, a szülésnél neki is ugyanúgy a hormonok elindultak, amennyiben ugye meg tudott történni egy szülés, és nem pedig császármetszésre került sor, mert akkor ez nem történik meg. Ez a segítség a biológia részéről akkor nincsen meg.
Hát Magyarországon elképesztő magas arányú a császármetszéses szülések aránya. Elképesztő.
Igen, de még ha ez így is van, akkor is, tehát még a császármetszés esetén, amikor nincs ez a biológia rásegítés, akkor is én azzal találkozom, hogy egy néhány hónap után maximum elkezd kialakulni az a kötődés, az a kapcsolódás, megjön benne az a szeretet, akkor is, hogyha egyébként eredetileg nem feltétlenül volt biztos abban, hogy szeretne gyereket, és utána már meg tud érkezni az anyaságba, mert az a férfi az apaságba.
Annyi sok témát dobtatok itt fel, és mindegyik nagyon releváns, és az egyik ugye, amit itt a legelején mondtál, ez a tudatos gyermekvállalás, tehát az, hogy a fogamzás szabályozást kézbe kapta az ember, és hogy innentől kezdve szabadabb döntése van abban, hogy mikor vállal a gyereket, mikor nem. Mielőtt ez lehetősége volt az embernek, a nemi életnek az elsődleges célja a gyermeknemzés volt. Az, hogy utána a gyerekeket kinevelje fel, és az kinek a felelőssége, az azért nem egy modernkori probléma, az amióta világ, az egy társadalmi probléma volt. Már itt a Shakespeare drámák kapcsán is beszéltünk arról, amikor az erkölcsrendészet bekapcsol, hogy hát ugye túl szabadosak az emberek, túl sok gyerek születik, és túl sok az utca gyerek, mert a legtöbb gyereket aztán mégse vállalják a szülők, nem gondoskodnak róla. Ez a jóra középkorban is komoly probléma volt, nem véletlen volt a gyermekek keresztes hadjárata, ahol egyszerűen az utca gyerekeket összeszedték, és inkább elvitték a Szentföldet meghódítani, aztán eladták őket rabszolgának, tehát tudjuk, hogy rengeteg ilyen probléma volt a nem kívánatos gyermekekből. Miért hozom ezt ide? Mert már az ókori társadalomban, az ókori görög civilizációban is voltak kísérleti modellek arra, hogy a vállalt gyerekeket kinevelje, és hogy az egy közösségi feladat, és igazából nem feltétlenül az egyénnek, és nem az anyának a szerepe. Az anya, mint fogalom, az sok mindent jelentetett. Ugye volt nevelőanya, volt táplálóanya, volt lelkianya, és ezeket mi mind egyetlen egy embertől várjuk, hogy az az egy ember, aki megszülte, aki táplálta, aki nevelte, aki gondozta, az legyen szellemi értelemben is, lelkitársa és anyja annak a személynek. Például a spártai államban a gyermekeket elvették az anyjuktól röviddel születésük után, és közösségben nevelték, és nem tudta az anya szükségszerűen beazonosítani, hogy ki az ő vérszerinti leszármazottja. Minden gyermeket saját gyermekének tekintett, tudom, hogy ma ez talán nehezen elképzelhető, neki egy női közösség tagjaként az is felelőssége volt, hogy minden újszülöttről és csecsemőről gondoskodjon. Tehát az, hogy te nem a saját biológiai gyermekedet szoptatod, ez ma a mi európai kultúránkban olyan nehezen elképzelhető, hogy te valaki másnak a gyermekét
szoptatod. A dajkosság intézménye azért szokás volt.
Hát ez igen. Így van, és ezt akarom mondani, tehát ez szó szerint azt jelenti, hogy szoptatja, táplálja, tisztába teszi, gondoskodik róla, mintha a saját gyermeke lenne. De ma már nincs az a szokás, ami egyébként faluhelyen egyébként egészen még a 20. század elején is volt, hogy átmentek ahhoz az asszonyhoz, akinek volt teje, és akkor az dajkálta azt a gyermek. A dajka is egy anya, az is egy anya típus. Ahhoz ma a pszichológia jobban vizsgálja, hogy akkor az a gyerek kihez fog kötődni, az az, aki biológiailag táplálta, vagy az, aki nevelte, öltöztette, aki játszott vele.
Na kihez?
És ez egy nagy kérdés, hogy zavart okoz az, hogy több anyafigura van az életében? Amikor egy kisgyereket akár bölcsödébe adnak, és ő ott egy gondozóhoz tartozik, és az öltözteti, azt teszi tisztába, azt táplálja, és talán fontosabb szerepet is játszik a szocializációs szempontból, hogy ő ott mit kap, mint hogy otthonról, mint az a valódi vérbeli anyjától.
Ági közbevetetted a kérdést, hogy kihez fog kötődni, hát ahhoz, aki gondozza, ahhoz fog kötődni, nem ahhoz, aki táplálja önmagában. Ez nem csak az embereknél, de a majmoknál is egyébként így van. Ugye eredetileg ott indultak ezek a kísérletek, és aztán utána emberekkel, embergyerekekkel is, nyilván nem úgy, mint a majmokkal, de igyekeztek valamilyen formában ezt megvizsgálni, megnézni. Annyi mindent mutatok, rengeteg mindenhez szólnék én nagyon szívesen, de látom meg, hogy van benned.
Igen, az, hogy tedd el a jövő hétig ezt, amit mondanál, mert hogy az órára nézek, és lejárt az időnk mára. Tehát ugyanezt a témát folytatjuk egy hét múlva. Most elköszönök Maier Mátétól és Tarbence Lászlótól, ahogy hallgatóinktól is, Rózsa Hegyi Gábor és Horváth Ádám nevében is. Innen folytatjuk tehát a gyermekvállalás kérdését. Viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.